Tehát Máté evangéliuma 12. fejezet, 22. verse. A mai témánk a megbocsáthatatlan bűn kérdése, vagyis a Szentlélek káromlás vétke, a Szent Szellem káromlás bűne. A Biblia egyetlen bűnről beszél, amely nincsen bocsánat, ez pedig a Szentlélek vagy a Szent Szellem káromlása, a Szent Szellemnek való ellenmondás, a Szent Szellemnek való ellenállás. Ez a megbocsáthatatlan bűn a Biblia tanítása szerint. Meg fogjuk vizsgálni, hogy miért is megbocsáthatatlan bűn ez a Bibliában és az emberek életében, és mit tanít ezzel kapcsolatban a Szentírás, az Úr Jézus Krisztus. Tehát Máté evangéliuma 12. fejezet, 22. verstől 37. versig olvassuk a Isten igét. Helyeteken ülve kérlek, hogy a Bibliáitokban kövessétek az igéket. Így hangzik tehát Máté 12.22-től Isten igéje. Akkor odavitték hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította úgy, hogy a néma beszélt és látott. Az egész sokasság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta: csak nem ez a Dávid fia? A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa? És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, és a ti fiaitok, akkor a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Hogy hogyan mehetne be valaki egy erős ember házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha ő meg nem kötözi azt az erős embert? Akkor azonban kirabolhatja a házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás meg fog bocsátatni az embereknek, de a lélek, az a Szent Szellem káromlása nem bocsátatik meg. Még ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsátatik, de aki a Szent Lelket, a Szent Szellem ellen szól, annak nem bocsátatik meg, sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Ha jó a fa, jó a gyümölcse is. Ha rossz a fa, a gyümölcse is az. Mert gyümölcseiről lehet megismerni a fát. Viperák fajzata, hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Mert amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján, mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Nagyon komoly igék ezek, nagyon komoly kijelentése ez a Szentírásnak, komoly figyelmeztetés is mindannyiunk számára, de mindennek nagyon komoly evangéliumi célja volt. Jézusnak nem az volt a célja ezekkel a szavakkal, ezzel a kijelentéssel, hogy károsztassa az embereket, és a pokol felé sodorja őket, és figyelmeztesse őket, hogy el fognak kározni, hanem éppen ellenkezőleg figyelemfelhívás volt számukra, és egy óriási esély az ő számukra. A első ige szakaszban nézzük a némaság és a vakság állapotát. Először is ugye volt egy fizikai nyomorúságról szó ennek az embernek az életében. Azt hiszem beláthatjuk, hogy ez a fizikai nyomorúság az, hogy nem tudott beszélni és nem látott. Ennél a személynek volt egy betegsége, egy külső fizikai megnyilvánulásban is látszó betegsége, az, hogy nem tudott beszélni és nem látott. Ez volt a fizikai része az ő betegsége, a nyomorúságának. Aztán volt egy lelki része is az ő nyomorúságának, hogy a beszéd tesz alkalmassá bennünket, és maga a beszéd képessége tesz bennünket jó rész különbé, az értelmes beszéd, a kommunikáció tesz különbé bennünket az állatvilágtól. Az ember egyedül képes arra, hogy a beszédben kommunikálja, ami a szívében van. Azt mondta egyszer valaki, hogy aki nem tud beszélni, az be van zárva a saját lelkébe. Mert nem tudja megosztani mindazt, ami a szívében van másokkal. Nem tudja kifejezni magát, nem tud szólni, nem tud kommunikálni. El van szigetelve az emberektől. Egy elszigetelt állapotban van. Ha valaki nem lát, ugye azért rejtve marad a teremtett világ, annak szépségei. A Teremtő Istennek nagysága, amely a teremtett világ látásán, értelmes vizsgálata révén felfedezhető. Rejtve marad a másik ember arca. Nem látja a tekintetét, az arcát, a rezdüléseit. Rejtve marad előtte a világoknak a színpompája. Rejtve marad előtte a szivárvány, annak gyönyörű színeivel és áttetszéseivel. Tehát alapvetően egy lelki szükség, egy lelki nyomorúság is járt ezzel a betegséggel. Aztán van egy szellemi része ennek a nyomorúságnak. A szellemi része ennek a nyomorúságnak elsőben az volt, hogy nem tudott szólni a Teremtő Istenhez. A szellemi vonatkozása mindig a némaságnak, ami már nem pusztán a fizikai betegségről szól, hanem általánosan beszél az emberek szellemileg néma állapotáról, amikor az emberek nem tudnak beszélni, szólni, nem tudják megszólítani a Teremtőt, némák, a Teremtő Istent, aki alkotta őket. Ez a szellemi része ennek a nyomorúságnak. Nem tudnak hálát adni, nem tudnak kérni Istentől, nem tudják őt dicsőíteni és magasztalni, nem tudnak hozzá fordulni. Gondoljatok bele most a japán emberek állapotába, helyzetébe. Ugye alapvetően az általános vallás a buddhizmus. Imamalmok alapján mormolnak egy bávány Istenhez, egy halott Istenhez, aki nem tud válaszolni, nem tud őket megsegíteni. Milyen szellemi állapot ez? Milyen nyomorúság, hogy nem tudnak hova fordulni? Nem tudnak a Teremtő, mindenható Istenhez szólni, hogy megsegítse őket. Csak azok, akik szellemi értelemben már beszélők, már szólni tudnak, már szabadok, meg vannak szabadítva a szellemi némaság és vakság állapotából. Milyen kegyelem az neked? A reménytelenség hitről, reménység kérdéséről beszéltek itt a testvérek. Milyen nagy kegyelem, hogy minden nehéz helyzetben és nyomorúságban te tudsz szólni, a hívő ember vagy, és ismered a te Istened, a Teremtődet. Minden helyzetben tudsz hozzáfordulni, hozzá kiáltani, imádkozni, hálát adni, őt dicsőíteni. Mekkora áldás! Sok ember valójában sohasem beszél Istenhez. Sohasem imádkozik. Mi lehet ennek az oka? Három okot ki is vetítettem. Azért, mert úgy gondolják, és az a hozzáállásuk, hogy nem létezik számukra a Teremtő. Ugye ez nem jelenti, hogy Teremtő Isten nem létezik, de ők nem akarnak tudomást venni róla. Masszív ateisták. Az a vallásuk, az a hitük, hogy tagadják Isten létezését. Abban hisznek, hogy nincs Isten. Tudjátok, szoktam mondani, az ateizmus a legbalgább hit. Ugyanis minden dolog, tehát minden tagadás egy pozitív dolog ellentetje, csak a pozitív dolog létezése által értelmezhető. Tehát a sötétség a fény hiánya. Tehát egy pozitív létező valóságnak a hiányát jelenti. Itt azt mondja, hogy nincs Isten, vagy tagadom Istent, akkor azzal azt is mondom, hogy Istennek léteznie kell, mert negálni, ugye a logika is így szól, negál, ez a tagadni, bocsánat, negálás, igen, ez logika. Tehát tagadni csak azt lehet, ami létezik. Tehát az ellentetjét csak annak lehet képezni, ugye, ami van. Érthető, igaz? Ez a logika törvénye. Aki tanult logikát bármilyen szinten az életében, az tudja, hogy filozófiailag is értelmezhetetlen az, hogy nincs Isten, ha nem létezik az, akit tagadunk. Tehát őrültség. Bocsánat, tehát egy kicsit, hogyha bevittelek a mállásba benneteket, majd kijöttök. Majd próbál kivezetni titeket. Ezt volt is le. Ha van is Teremtő Isten, a másik gondolkodás, nem fontos nekik, hogy beszélnek vele. Tehát vannak emberek, akik elfogadják az Isten létezését, de nem tartják fontosnak és szükségesnek, hogy kommunikáljanak vele, ezért némák szellemi értelemben. Aztán van olyan ember is, aki nem tudja, hogy kell imádkozni. Találkoztatok már ilyen emberrel? Én már találkoztam, beszéltem emberekkel, és nem tudják, hogy kell imádkozni. És azt az imáról egy ilyen betanult forma, vallásos elképzelés él bennük. Nem tudják, mit jelent imádkozni, és fölszabadító a számukra, amikor megértik, hogy az ima a szíved teljességét kijönteni Isten előtt. A saját szavaiddal. Egyszerűen. Egy szóban, két szóban, egy mondatban, több mondatban. Ugye nem a bőbeszédűségünkért hallgattatunk meg, hanem az őszinteségünkért. Az imának nem hosszúsága, hanem mélysége. A szellemi mérték egysége a Biblia alapján az imának az a mélység, és nem a hossz. Ugye ez az ima mértékegysége, ugye a mértéke, a mélysége, nem a hossza. Aztán menjünk tovább, és arról is beszél maga a 22. vers, azaz, hogy oda vitték ezt a vak és néma embert, és Jézus megszabadította, és a vak látott, és a néma száj megnyílt, és beszélt. Szabadulás a szabadító által. Jézus Krisztus a szabadító. Ő felszabadította a démoni kötelék és hatalom súlya alól ezt az embert, és most már csak ezen az emberen múlik, hogy felszabadul-e a szellemé némaságból és vakságból. Az ő döntése, hogy megtér-e, hitét Jézus Krisztusba veti, és új életet nyer a Szent Szellem által. Tehát Jézus létrehozta a szabadulás állapotát, kinyitotta a börtönajtót, és ez minden esetben így történik. Amikor imádkozunk emberekért, eddig tudunk elmenni az imaharcban emberek életéért, hogy leszakadjanak a láncok róluk, és kinyíljanak a börtönajtók az életükben, hogy eljusson hozzájuk az evangélium üzenete, az örömhír, a jó hír, azaz Isten szeret téged, és ki akar hozni ebből a szellemi némaság és vakság állapotából. De az, hogy kijön-e ebben a szabadulás lehetőségében az ember, él ezzel a lehetőséggel, az ő személyes döntésén múlik. Így ennek az embernek is a démoni köteléktől a szabadulás, a vakságból és a némaságból a szabadulás állapota még csak egy lehetőség arra, hogy kövesse Jézus Krisztust. Ezt már Krisztus nem kényszeríti soha senkire. De létrehozza a szabadság állapotát, ő a szabadító. A fizikailag látó és halló tömegről olvasunk a 23. versben, azt mondja itt a Isten igéje, hogy elkezdtek beszélgetni egymás között, hogy csak nem ez a Dávid, nem ez a Dávid fia. Ugye a Dávid fia, tudjuk, hogy a proféciák alapján, az ószövetségi proféciák alapján a Mesiás jelentette. A Mesiás, az a megváltót, a szabadítót hívták így a proféták, és elkezdtek tanakodni. Fizikailag látták a csodát. Fizikailag hallották Jézus szavait, de még szellemileg csak tanástalanok voltak, még szellemileg nem értették. Miről is van szó? Tépelődtek. Jézuson rácsodálkozni az ő csodáira, még nem jelenti azt, hogy valaki szellemileg szabad, és új élete van. Ugye? A csodákra rácsodálkozni, elámulni a teremtett világ szépségén, ez még nem jelenti azt, hogy valaki közösségben is van az élő Istennel. Valóban szellemi értelemben tud szólni, tud kommunikálni Istennel, és látja Istennek a nagy tetteit, valóságát az életben. Következő dolog 24. versben a vak vezetőkről szól. Mi is volt a baja ezeknek az embereknek Jézussal? Hát ugye ők kapásból azt mondják, hogy nem lehet mástól, csak Belzebúbtól, az örök fejedelmétől a hatalom, amelyel megszabadította Jézus ezt az embert. Mi volt a bajuk? Miért? Mi bosszantotta őket ennyire? Ugye alapvetően a csoda megtörténtét nem tudták semlegesíteni. Tehát az nyilvánvaló, hogy mindenki előtt, hogy ez az ördögi szellemtől megszállott ember, ez megszabadult. A szabadulására pedig nyilvánvaló gyümölcse volt. A vak is látta, ugye, hogy látott és szólt. Tehát ezt ugye nem lehetett megkérdőjelezni. Egyedül egy lehetőség volt az örjöngésükben és a féktelen ellenállásukban, hogy azt mondják, hogy a hatalom, amelyből származott a szabadulás, az Belzebubnak, az a sátánnak a hatalma adta a forrás Jézus Krisztusnak. Mi zavarta a farizeusokat ebben az egész csodatörténetben? Mi az, ami miatt nekik mindenképpen el kellett térni a tanakodó hallgatóságnál, hogy azt higgyék, hogy Jézus Krisztus az ördögök fejedelmének hatalmával űzik az ördögöt? Ez pedig az ő kijelentése. Azt mondja a Márk 1.15-ben, így prédikál Jézus, az első prédikációi közül az egyik volt, így kezdett el prédikálni, olvassátok a Márk evangéliumát, így kezdett szólni Jézus, amikor legelőször prédikált, ez volt az első prédikációja Jézusnak. Nem volt hosszú, nagyon velős és egyértelmű volt. Szóval betelt az idő, azaz elérkezett Isten ideje, a proféták szavának a beteljesedése, elközelített már az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Nos, tehát a farizeusok tudták, ha elfogadják, hogy a csodát, amelyet Jézus tett, Isten hatalmával tette, a Szentlélek ereje által, akkor azt is el kell fogadniuk, hogy akkor Isten országa benne eljött, tehát ő Dávid fia, Mesiás. Tehát tudták, ha a csodát Istennek tulajdonítják, akkor a szavait is Istennek kell tulajdonítani, mert nem jöhet egy forrásból két dolog. Ezért inkább abban gyors döntést hoztak, hogy inkább azt mondják, az ördögtől van, hogy ne kelljen elismerniük azt, hogy a Mesiás, hogy ő magáról tanúságot tett, azaz Isten országa, Isten mennyei mindenható hatalma érkezett el a földön lakó emberek közé. Hát ez volt az ő problémájuk. De Belzebubról ugye a legyek Baája, vagy Baál szintű ura, a legyek ura, egyébként a görög, ezt jelenti a Baal-Zebub, egyébként a filiszteusok Ekron isteneként tisztelték őt, és a görög nyelven pedig egy kicsi gúnyos módon fordult ez át, hogy Belzebul, vagy Belzebub, a démonok fejedelme, ami azt is jelenti, ugye, hogy a legyek ura, ez egy gúnyos megnevezése volt magának a sátánnak. Egyébként maga a Belzebul azt jelenti magasztos herceg, és ennek a kifigurázása volt a görögben ez a Belzebub, azaz a legyek ura kifejezés. Mint egy gúnyosan beszéltek így a sátánról. Ne felejtjétek el azonban, ezt érdemes azért magatok elé gondolni, a zsidó gondolkodásmódot, tehát egy héber gondolkodásmódot az ördögről. Egy hívő zsidó ember az nem félt az ördögtől. Tehát egy hívő zsidó ember az Istent félte, és tisztában volt azzal, hogy a sátánnak olyan kicsi a hatalma Istenhez képest, hogy nem vették komolyan. Értsétek ezt jól, tehát nem féltek az ördögtől. Mert olyan mértékben tartották Isten nagynak és hatalmasnak, hogy hozzá képest az ördög hatalma a szemükben, a gondolkodásmódjukban eltörpült. Másrészt pedig maga a démonikus megnyilvánulások és cselekményekről is az Ószövetségi Szentirodalomban sokkal kisebb kínálkoztást kapunk, mint ami megérkezik a szabadító megjelenésével, hogy egy aktívabb démoni tevékenységgel találkozunk, mikor megjön a Jézus Krisztus, sokkal dinamikusabban és nyilvánvalóbbában jelentkezik az ördögi tevékenység a Földön, az a jelenlétében, és mai napig is így van egyébként. Az Úr Jézus jelen van, ott nagyon aktívan kezd dolgozni az ördög is, nem bír, ugye, lepel alatt maradni, háttérben bujkálni. Nos, hát az ellenmondások leleplezésénél tartunk, a 25-ös, 27-es versekben olvasunk arra, amit Jézus mondott, hogy ő pedig, ugye, ismerve gondolataikat kezdett szólni hozzájuk. Tehát nézzük a szituációt. Ugye vannak a farizeusok, és van Jézus. Jézus meggyógyítja, megszabadítja ezt az embert, Isten hatalmát bizonyítva, és a farizeusok pedig ellene szólnak Jézusnak. És ott van a tömeg. Ugye bizonytalan tömeg. És folyik a harc. Tehát Jézus, amikor beszél a farizeusokkal, olyan nevetséges volt a vágyuk egyébként, hogy Jézus nem azért bocsánkodott ebbe a vitába vele, mert én oktalanul vitatkozni akart a farizeusokkal, hanem a tömeg érdekében, a hallgatóságban lévő egyes lelkek érdekében kezd beszélni. És konfrontálódni a farizeusokkal, mert hallgatta őt sok ember, akinek a lelke fontos volt az ő számára. Nem mindegy, nem volt Jézusnak mindegy, hogy milyen igét fogadnak be, és a hitüket milyen beszédekre, milyen igékre építik. Ő pedig ismerve gondolataikat, azt olvasok itt az igében. Nos, tehát valószínűleg a farizeusok ezek szerint úgy beszélhettek, hogy hallották, mit mond a tömeg, és ők sutyiba elkezdték mondani az embereknek, hát nem, Belzebubnak hatalmával teszi ezt, Belzebubnak hatalmával teszi ezt, Belzebubnak hatalmával teszi ezt. Tehát nem hangosan mondták ezt Jézusnak, hanem elkezdték vetni a rossz magot, a konkolyt az emberek szívébe, a megtévesztő beszédeket elkezdték mondani. Tehát Jézus nem hallotta, amit mondtak, hanem tudta a gondolataikat. És leleplező őket. Gondoljatok bele a hallgatóság, hogy megdöbbenhetett, holott tudták, Jézus ezt nem hallotta, amit nekik mondtak a farizeusok, és amilyen rossz magot hintettek, mégis Jézus tudja, hogy miről van szó. Teljesen képben van. Ugyanis Jézus tudja a gondolatainkat is, tehát nem kell mondani semmit. Jézus nagyon jól képben van, hogy milyen gondolatok vannak bennünk. A meghasonlás témája. Hát Jézus nagyon egyszerűen leleplezi a farizeusoknak az okfejtésének alaptalanságát, meg visszásságait, és hamisságát annak a rágalomnak, amit ők terjesztettek. Világossá teszi, hogy egy király sem nyerhet csatát úgy, hogyha az egyik seregét a másik seregével akasztja össze. Hát ki az a sereg, hogy a jobb szárny a bal szárny ellen harcol? Hát egy csatát nem így szoktak vívni, hanem jobb szárny erről kerül az ellenség, bal szárny arról, középen megdolgozzuk, és te meg hátra, a tartalék meg a hátra kerül, és akkor megsemmisítjük. Hát egyetlen királynak a hatalma sem maradna meg egy csatában, egyetlen király sem maradna győzelme egy csatában, ha a seregének egyik felét a másikon engedi össze. Ez egy őrültség, nem? Gondolj bele, a magyar válogatott hogy győzne a foci meccsen, ha a 11-ből ugye 6 öt ellen egymással versengeznének, és rugdosnák ott egymás, meg mindenki a magyar kapuba akarna gólt rúgni. Lenne esélyünk győzni? Még annyi sem, mint így? Így azért nagyobb esélyünk van, nem? Ha legalább mindenki egyfele szalad. Nem? Érthető, igaz? Hogy a váltó futásban a csapattagok átadják a stafétát, és visszafele kezd futni az egyik. Tehát ugye vissza a startra, ugye kezdjük előről. Tehát ugye nem lehet győzni ilyen alapon. Ez egy banális dolog volt, amit ezek feltételeztek. Csak mutatni akarja Jézusnak, hogy mekkora butaság az, amit beszéltek, és a közösségnek is, őt hallgatóknak, és próbálj jelezni, hogy gondolkodjatok emberek. Ne sodródjatok a megtévesztő beszédek kapcsán, mert hát a sátán is a sátán ellen kell fel. És maga a sátán kezd harcolni önmaga ellen, hát akkor hogy maradhatna fenn a hatalma? Hát sehogy. Összeomlana és összeborulna. Tehát ez ugye egy teljes butaság volt, teljes tévegés. Azért azt hadd mondjam nektek, hogy bizony ördögi erőkkel érnek el ma is kuruzslók és különböző szellemi, gonosz szellemekkel megszállott emberek eredményeket. Ez így van. Tehát mennek az emberek jósokhoz, természetgyógyászokhoz, spiritisztákhoz, és bizonyos eredményeket érnek el náluk. Nemrégen éppen hallottam egy beszélgetést a rádióban, a feleségem hallott, és ő mondta el nekem, nagyon érdekes volt. Egy 16 éves korában vált el az egyik lánynak, váltak az egyik hölgynek a szülei, és bejelentették neki, hogy elválunk, nem mondták be ebbe az egész folyamatba is. Hidegzónként érte ez a válás híre, hogy volt családom, és nincs családom, volt apa, anya, most meg szétment a család, és olyan mértékben sérült bele ez a tinédzser lány, hogy hosszú ideig betege volt ennek. És akkor kérdezte tőle a riporter, hogy hogyan sikerült túl lenni ezen a traumán. Hát azt mondja, a jóga segített, és feldolgoztam a jóga által. És érdemes figyelni a folytatást. Kérdezte a riporter a hölgyet, hogy 30-as évben járó hölgyet, hogy és mi újság van most a párkapcsolattal? Azt mondja, soha. Soha nem megyek férhez, mert nem bízok senkiben. Akkor mibe segített neki a joga? Semmiben. Valójában nem szabadult meg, és nem gyógyult meg, csak azt hitte, tüneti kezelést kapott, részlegesen egy ködöt, egy homályt bocsátott az elméjére, hogy ő egyébként szabad, holott rab volt. Tehát maga a démoni erők, az ördögi hatalmak pusztán ilyen jellegű segítséget tudnak adni az embereknek, amelyek látszólag segítenek, de valóságos szabadulást, amelyet Isten tud adni egyedül az embernek, olyat nem tud adni a gonosz szellem, és a gonosz hatalom, és a gonosz erő. Tehát értitek, ez a meghasonlás kérdésében. Aztán a másik téma, amit felhoz itt Jézus, hogy ugye tudjuk, hogy olvasok a Bibliában, hogy voltak zsidó ördögűzők is. Az a formula volt, hogy Jézusnál is alkalmazzák ezt a formulát, hogy Istenre kényszerítelek, hogy menj ki belőle. Ez volt a zsidó ördögűzőknek a szófordulata, így űztek ördögöt. És bizony, voltak zsidó ördögűzők, akiknek bizonyos eredményeik voltak ezen az ördögűzés területén, és el is ismerték ezeket a zsidó ördögűzőket, hogy Isten ujjával, azaz Isten erejével űzik ki az ördögöt. Na most, ha az eredmény Jézusnál még nagyobb, tehát nem csak az ördögöt űzte ki, hanem a vakság meg a némaság is eltávolodott, akkor hogy jön ez össze? Ha elfogadják a sokkal kisebb eredményt, hogy Istentől van, itt meg egy nagyobb szabadulásról van szó, nyilvánvaló csoda, akkor miért nem fogadják el? És azt mondja, a ti fiaitok lesznek vádlóitok. Azaz, ütközni fogtok azzal, amit eddig elfogadtatok náluk, hogy ők Isten erejével teszik, és akkor önmagában ez a tény már ellene mond annak, amit ti mondtok rólam. Tehát ütközik vele, ellene mond, ellene szól, ez szerint, hogy ők lesznek a vádlóitok. Tehát önmagában ez a tény, hogy elfogadtátok, Isten hatalmát teszi ezt az ördögűzést, már önmagában ez ítél meg titeket, hogy hazugságot beszéltek. És hát ismeritek az apostolok cselekedetei 19-13-15-ben az erről való kijelentést. Erre vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak. Kényszerítünk titeket, ugye ismeritek ezt a szófordulatot, na de hát ugye tovább fejlődtek, arra Jézusra, akit Pál hirdet. Tehát nincs kapcsolat, nincs szellemileg látás, nincs szellemileg szó, pusztán hírből. Érted, mint ami a tömeg eljut, hogy tanácstalan, látja, hogy történik valami, de nincs közösség az élő Istennel, nincs beszélő viszony az élő Istennel. Egy Skéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette, tehát abszolút klerikális, az beavatott papi családból származó hívő család gyerekei voltak ezek, de ugye hívő családból se lehet üdvözölni, csak ha megtérnek a gyerekek, ugye? Tehát nincsenek a, hogy szokták mondani, nincsenek a mennyben a gyerekek meg az unokák, csak fiak vannak. Pontosabban unokák nincsenek, csak fiak vannak, ugye, akik egyenes ági leszármazottai Jézus Krisztus által az atyának. Amen? Úgy van? Hát én is úgy gondolom. A gonosz szellem azonban visszafelelt, és ezt mondta nekik. Jézust ismerem. Párról is tudok, de ti kik vagytok? És tudjátok, hogy heten hétfele szaladtak mezítelenül, jól megverte őket egyedül. Nyilván Isten, az ördög erő az hatalmas, tehát sokkal hatalmasabb, mint az ember erő. No, tehát itt csak az ördögűzéssel kapcsolatban szeretem hozni ezt a bibliai példát. Nos, Isten szellemének az ereje. Jézus rámutat a farizeusok vágyának céljára a 28. versben. Azt olvasok itt a 28-as versben, hogy ha viszont én Isten szellemének erejével, ha Isten szellemével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Megint mondom, mindezt teszi, nem azért vitatkozzon velük, hanem a hallgatóknak nyilvánvalóvá tegy, hogy kicsoda ő. Azt mondja, hogy ha én azonban Isten szellemének erejével űztem ki ezt az ördögöt, ördögi szellemet, és így gyógyult meg ez az ember, így szabadult meg, pontosabban így szabadult meg az ember, mert itt szabadulásról van szó, akkor bizony itt van Isten országa, tehát én vagyok a Mesiás. Értitek? Erről szólt a történet. Ez volt a harcnak a lényege. Azt olvassuk. A 29-es versben ugye arról beszélt Jézus, hogy van egy erős fegyveres, aki kincseket tart a palotájában. Isten szemében tudjuk, hogy az emberi lelkek, az emberi életek a legdrágábbak, hisz ezért áldozta oda a fiát, Jézus Krisztust. Így van? Az emberi élet a legdrágább az Istennek, azaz a te személyed és életed a legértékesebb Istennek ezen a földön. A reménység témában ezt érdemes újra és újra átgondolni és megélteni, mert a János 3.16 hogy hangzik? Mert úgy szerette Isten ezt a világot, benne ugye téged, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Halleluja! Ehhez az Isten hozzánk állása, hozzád állása. Az emberek a kincsek. A sátán a vár ura. A bűn és a halál, a bűn okán a halál láncaival kötözte meg az embereket. Gondoljatok bele, ez olyan mértékű fogság az emberek életében, mint mikor valaki várbörtön legmélyebben lévő zárkájába, 7 lakat alatt őrzik, és le van láncolva a börtöncellába, és az egész börtön egy szigeten van, és mondjuk 500 kilométerre van a legközelebbi lakott hely. Esélye sincs arra, hogy magát megszabadítsa. Így van? Tehát ezek a kincsek ilyen mértékben, az emberi lelkek ilyen mértékben vannak a bűn és a halál láncainak okán a sátán rabságában, köteléke alatt. Minden ember. És önmagát az ember nem képes kiszabadítani ebből a fogságból és hatalomból. És éppen ezért jött el az ember fia, Jézus Krisztus, hogy bemenjen ebbe a tömlöcbe, annak őreit lefegyverezze, megkötözze, és kinyissa a börtön ajtót, és azt mondja, itt van a híd, itt van az út, szabadon lehet dönteni, hogy kijöttök-e a cellából. Efézusi levél úgy beszél ezekről a dolgokról, az Efézusi levél 2, első 3 verse, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, az Belzebulhoz, vagy Belzebubhoz, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Látjátok? Ugyanaz a szellemi állapot van minden emberre érvényben, mint ami ennek a vaknak és néma embernek a szellemi állapotára volt jellemző, hogy gonosz szellem fogságában volt, egy gonosz szellem tartott, hogy fogságban, bilincsek és láncok alatt, bezárva a tömlözbe. Ahhoz a szellemhez, ami is egy engedetlenség fiaiban működik, egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságéval követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, ugye haragra voltunk rendelve, azaz a kárhozatra, ezt jelenti, tehát afelé tartottunk a kárhozat, vagy a pokol felé. Emberi természetünk szerint épp úgy, mint a többiek. A fogságban lévő embereknek van egy ilyen látszatszabadság illúziójuk. Ezt az illúziót pedig úgy tartják fent, hogy azt hiszik, hogy szabadok. azt próbálják bemagyarázni maguknak, hogy szabadok, és ebben az illúzióban próbálják elnyomni a valóságot, amelyben valóságosan élnek. Most valljuk meg őszintén. Ha kicsit kinyitjuk a szemünket, gondolatainkat a világ felé. Diktátorok és szabadságharcosok. Ki a nagyobb diktátor? Aki hatalommal elnyom egy diktátort, és újabb diktátort állít, hogy a diktátorok elnyomja a saját népét. Nehéz megválaszolni. Van-e az embereknek valós választási lehetőség ebben a világban, vagy kényszerpályán érik az életüket sok esetben? Tehát az emberek illúziókban élnek, és nem akarnak tudomást venni sok esetben a rabtartójukról. Hogy rabságban vannak, kicsit gondolkodnának, akkor rájönnének, hogy mennyire kényszerpályán mozog általában az emberek élete Krisztus nélkül. Mennyire meg van határozva a sorsuk, a jövőjük, a holnapjuk, hogy mit kell tenni. Ennek sok oka van, adósságtól kezdve, a vágyak, a kívánságok, a gondolkodások, az eltompulása. Rengeteg mindenről tudnánk beszélni, amit látjuk, az emberek kényszerpályán mozognak, látjuk a vállásokat, hogy egyrészt egy év, első évben mondja valaki, hogy de boldog vagyok, és egy év múlva találkozom vele, és mondta, hogy ott hagytam. Már régóta érett ez bennem, és hát nem érted, hogy egy éve még boldog volt, meg minden megtett a házastársáért, és most azt mondja, hogy régóta volt ez bennem akkor, hát végül is illúzióban ringatta saját magát, vagy most van abban. Vagy most nem tudja, mi a valóság, vagy akkor nem tudta. Vagy mind a kettő igaz? Tehát mivel az ember rabállapotban reménytelenül él, ezért jött el az Isten fia, az Isten hatalmával, mely hatalom nagyobb, mint az embereket fogvatartó sátáni hatalom, ez a hatalom mindenható hatalom. Az Isten hatalma. Erről beszél a zsidókhoz írt levél, második rész 14-15-ös verse, amely így hangzik. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is már, mint Jézus Krisztus, hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt. Halleluja! Halleluja! Ez a véleménységünk, hogy Jézus Krisztus megsemmisítette azt. Tehát totális diadalt aratott rajta. Nagyon fontos. Akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Tudnotok kell, hogy aki nincs Krisztusban, az a halálnak a rabja. Ugyanis halál kérdésére nincs válasza az Isten nélkül embernek. Kényszerpályán mozog. Hallottátok a híreket, hogy a polgármester, a püspökvárosi polgármester éjszaka ment az autóval. És egy őrült szembe a M3-oson. Rengeteget járok az M3-os autóban. Este is, éjszaka is szoktam menni. Szóval kikerülhetetlen. Nem azért van, mert felelőtlen volt. Hát volt egy őrült, egy megszállott ember, aki meg akarta ölni magát, démoni befolyás alatt volt, és alkohol befolyás alatt, ami nyilván kiszolgáltatja az embert, hogy őrült módon cselekedjen, és meghalt az ember. Nem tudod. Az ember nem tudja megnyújtani egy arasszal sem az életét. Így van? Ezért rabja az ember az élet korlátainak. Krisztus nélkül? Krisztus azonban kinyitja ezt a korlátot, és ez a kor nem lesz felülről korlátos az ember élete, hanem örök életet nyerünk, az ő halála által, hogy ő meghalt helyettünk, miattunk és értünk. Kolossi levélben pedig ezt olvassuk, 2.13.15-ben ebben a témában, tehát a lefegyverezés témában, és titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, és bűnös valótok körülmetéletlenségében, azaz Isten nélküli állapotban voltatok, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölve a követelésével minket terhelő adóslevelet, ugyanis a bűn zsoldja a halál, tehát mikor bűnben élünk, Isten nélkül élünk, annak van egy követelése, márpedig az örök halál a kárhozat. Isten ezt a követelést fizette ki Krisztusban, kifizetve a mi adósságunkat, amely minket vádolt, és eltávolította az útból, azaz kinyitotta a börtönajtót, leszakította a láncokat, az útból eltávolította az akadályt, oda szegezve a keresztfára önmagában a saját testében. És figyeljetek, lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmas volt rajtuk, azaz totális vereséget mért rájuk. Mit jelent ez? Az az ember, aki ma ki akar jönni a bűn és a halál láncai alól, azzal szemben tehetetlen a sátán. Nem tehet semmit. végig kell néznie a hatalmától, fegyvereitől megfosztott ördög, a sátán, ez a Belzebultat a fejedelme az egész démoni világnak, lefegyverezve, megkötözve, végig kell nézni, hogy akiket birtokolt eddig az ő hatalmában és tömlöcében voltak, és cselekedték az ő akaratát, kijönnek a börtönből. Nem úgy nem érintheti őket, nem is szólhat ezzel semmit. Mert a názareti Jézus Krisztusban az Atya Isten totális diadalt aratott a sátán felett, és szabad utat nyitott az emberek világának, hogy aki ki akar jönni a tömlöcből, az Jézus Krisztusra nézve kijöhessen onnan. És senki, sem ezen a világon, sem a mennyben, sem a pokolban nem rendelkezik olyan hatalommal, hogy bent tartsa, mert a mennyben lévő egyik az Isten úgy döntött, hogy szabadulás hirdet a foglyoknak. Amen. Amnesztiát hirdett a bűn hatalma alá és a halál hatalma alá, láncé alá rekesztett embernek, amnesztiát hirdezett, szóval megbocsátattak a te bűneid. Az én fiam Jézus Krisztus által. Tehát a kulcs itt arról szól, hogy Jézus, amikor mondja ezeket, akkor lehetőséget ad az embereknek, hogy higgyenek benne. És ne csak tanakodjanak, hogy ő a Mesiás, az a Dávid fia, hanem hitüket belévessék, és átéljék a szabadulást, és megértsék, hogy eljött hozzájuk. Kedvesem, eljött hozzád az Isten országa. Isten hatalma, Isten ereje. Az Isten országának serege, a mennyei seregek eljöttek hozzád, hogy megszabadítsanak téged. Akár a reménytelenség állapotából is. Akár a hitetlenség állapotából. Bármilyen aggodalomból. Bármilyen görcsökből. Amen. Eljött az Isten országa. Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Folytatásban, a 30. versben olvassuk, azt mondja itt Jézus, aki nincs velem, ellenem van. És aki nem velem gyűjt, tékozol. Világossá teszi Jézus mindenki számára, hogy nincs középút. Ugye itt három szereplője van ennek a történetnek. Jézus, a farizeusok és a tétovázó, sokaságban álló személyek. Tömegről beszél a Biblia, de értjük és látjuk benne a Rebekát, a Sárát, a Jákobot, az Izsákot, a Petit, a Pistit, a Marikát, Erzsébetet, ugye? Látjuk benne a lelkeket, az embereket, mert így Isten sosem tömeget lát, mindig személyeket lát. Ezt ne felejtjétek el, mert személyes megváltó Jézus Krisztus. Világossá teszi tehát, hogy nincs középút. Aki nincs velem, azaz nem az én oldalamon áll, nem fogadja el, amit én elhoztam az én szabadításomat, az, mit mond? Ellenem van. Azaz a sátánnal azonos ítélet alatt van, és tart a kározat felé. A tétovázó is döntött, és a tagadó is döntött. Mert egy helyben lehet biztonságban az ember, a Krisztus oldalán, azaz teljes szívemmel hiszek benned, Jézus, az egész életemet letettem a te kezedbe, 100%-ig követni akarlak téged, Uram. Így van. Nincs másfajta kereszténység. Nincs 99%, 96%, is, egy kicsit igen, egy kicsit nem. Nincs. Nincs, egy kicsit bűn cselekszek az életemben, megtűröm a bűnöket az életemben, belefér ez még, egy kicsit szent is vagyok, egy kicsit Istennek is fizetek, meg fizetek az ördögnek is. Nincs ilyen. Vagy az Úré vagyok teljes szívvel, vagy egészen a kárhozat felé megyek. Így van. De Jézus bátorít bennünket és ezeket az embereket is, hogy jöjjenek az ő oldalára. Mert ez a hajó viszi az embereket a szabadulás felé. A másik süllyedni fog. Ez a megmenekelésnek a hajója. Ugye, tudjátok, hogy a Noé bárkájának képe is előjön az Új Szövetségben, amely bárkában megmenekültek az özönvíz idején, tehát a világ ítélete idején az emberek, szám szerint 8 lélek menekült meg benne, ugyanúgy menekül meg mindenki a kereszt által Krisztus Jézusban. Amen. Tehát ugye a kereszt maga a bárka, a modern bárka, oda nem csak 8-an férnek be, befértek volna többen, és csak nem akartak többen bemenni. És a kereszt is ilyen dolog, hogy a kereszt által is megmenekül, aki rátekint, aki hisz Jézus Krisztusban. Nem csak néző, hanem hittel tekint rá, ugye? És tudjátok, a Mózes könyvében olvassuk a részkió történetét. Na, menjünk tovább. A Szentlélek áramlásának témája az előzmények kapcsán érthetővé válik. Maga a áramlás azt jelenti, hogy rágalmazni, gyalászkodni, becsmérelni, szitkozódni, Isten káromolni. Nézzük először is meg a Szentlélek munkáját, hogy mit végez a Szent Szellem. Ugye Szentlélek, Szent Szellem szoktam mondani mindig, hogy a magyar nyelvben egy kicsit ellentmondásos a szellem szó, inkább negatív jelentéstartalommal bír a magyar nyelvben manapság. Ezért szoktuk mondani a Szent Lelket, de eredeti szövegben, eredeti görög szövegben a Szent Szellem szó a helyes. Ugye a ember hármasságát tekintve is test, lélek, szellem hármasság az ember maga is, tehát Isten szellem. És akik imádják szellemben és igazságban, imádják őt. Nos, a Szent Szellem munkája. A János 16.8-ban azt olvassuk, és amikor eljön már mint a Szent Szellem, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Tehát az első munkája a Szent Szellemnek, ami ellen, ha beszélsz, elköveted a kárhozatos bűnt, micsoda? Leleplezi, azaz rábizonyítani a bűnt. Hát hogy történt? Ki az, aki átélte már a megtérés újjászületést, akik itt vagytok? Ti már emlékeztek arra, amikor a Szent Szellem elvégezte bennetek, hogy bűn ismeretre jutottunk. Igaz? Korábban éltünk a bűnben, még élveztük is, és eljött egy pont, amikor a Szent Szellem ránk bizonyította a bűnünket, rámutatott a bűnünkre, és majd kiütött bennünket a rossz nyavaja. Igaz? Ezt nem fordítsd, nem tudod. She cannot translate this. Oké. Tehát iszonyú rosszul éreztük magunkat. Égetett bennünket a bűn. Így van? Ami korábban még élveztünk is. Kinek a munkája volt ez? Isten Szent Szellemének a munkája volt az életünkben. Meggyőzött bennünket. Hogy a bűn hatalma alatt vagyunk. Krisztus nélkül élünk. Elveszettek vagyunk. Igaz? Ez az állapot szükséges az, hogy valaki Krisztus kövesse. De ez Isten Szellemének a munkája, Isten kegyelme. Gondolj bennek, ellene mond valaki, lehetséges, hogy lehessen köze Krisztushoz? Értitek, igaz? A Szent Szellem káromlás ezt jelenti. Ellene beszélni, ellene mondani, káromlás szólni a Szent Szellem ilyen munkájával szemben. Aztán a másik dolog, leleplezi, bizonyítja, mi az igazság. A harmadik dolog, amit tesz a Szent Szellem, leleplezi, megmutatja, rábizonyítja, az bebizonyítja, mi az ítélet. Na nézzük a folytatást. 9. vers, János 16.9. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, azaz Jézus Krisztusban. A bűn ez. Amikor valaki a megtéréshez elérkezik, akkor elsősorban az nehezedik rá, hogy Uram Jézus, hogy tehettem ezt, hogy nem foglalkoztam veled? A nyomorult állapotában elérkezik a kereszthez, és fölismeri, Úr Jézus, én értem szenvedtél. Hogy élhettem nélküled, mikor te ennyire szerettél engem? Nem így van? Az ember belekerül ebbe a nyomorult, bűn alá rekesztett állapotnak a felismerésében, és elérkezik a kereszthez, a Krisztus felismeréséhez. Úr Jézus, értem haltál meg, bocsáss meg nekem, hogy tudtam eddig nélküled élni? Emlékeztek még erre? Akinek még nincs ilyen tapasztalata, kívánom, hogy élj át. Tapasztalj meg ezt a csodát. Az igazság pedig az, azt mondja az Úr Jézus, hogy én az atyához mégis többé nem látok engem, már pedig az megy fel az atyához, aki onnan is jött le. Tehát, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És visszament az atyához. Feltámadt a halálból. Jött a földre, meghalt a bűneinket, föltámadt és fölment a mennybe, és vissza fog jönni, értem, és fizikai valóságában ezen a földön már tanítványok akkor nem látták, a mennyben találkoztak vele, ahova helyet készített az ő számukra. Aztán az ítélettel kapcsolatban pedig nagyon érdekes és fontos dolog, amit mond az ige, az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett, ugye erről beszéltünk, hogy lefegyverezte, megszégyenítette az Úr Jézus, és diadalmas volt rajta, és a pokol, ugye tudjuk, hogy a sátánnak és démonainak készült, nem az embereknek való hely az. Aztán a másik, aminek ellene mond a Szent Szellem káromló, a Szent Szellem bizonyító ereje. Ugye azt mondja Jézus, ha én az Isten szellemének erejével űzöm ki az ördőket, akkor bizony elérkezett Isten országa. Itt éppen erről volt szó ebben a Szent Szellem káromlásban, hogy ellene szóltak ezek az emberek annak a hatalomnak, az isteni hatalomnak, amely Krisztusban működött, tehát azt mondták, hogy nem az Istentől való az ő hatalma. Ez a három dolog, amely a Szent Szellem káromlásban benne van. És éppen ezért nem megbocsátható bűn, mert a szabadulás nem tud eljutni. Aki tagadja az Isten hatalmát, értitek? Az nem tud eljutni az ő szabadító ereje. Tehát benne marad a bűneiben. Ezért nem lehet rajta segíteni. Ez olyan dolog, mint a leküldik neked a kötelet a helikopterről, vagy a kötéllétrát, hogy figyelj, a tűzből most gyorsan még menekülj ki, kapaszkodj bele. Mondjuk, nincs is itt létra, meg helikopter se. Én nem fogok meghalni. Én örökké fogok élni. Hát, nagyon hamar melege lesz. A következő dolog a fiú káromlásáról is beszél. Azt, mi a fiúnak a káromlása, vagy aki ellen beszél a fiúnak, az megbocsátatik. Ugye ebbe a bűnbe esett bele Pál apostol. Az 1 Timóteus 1.13.14-ben olvasok róla, hogy jó lehet őt káromló, azaz Jézus Krisztus káromló. Az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiállt az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Tehát Pál is beleesett a fiú káromlásába, de megtért. És megszabadult, és életet nyert. No, tehát összefoglalva, mi is a Szent Szellem káromlás? Amikor valaki a Szentlélek hatalmát ördögi erőnek nevezi, ezzel elutasítja Isten Szentlélek általi megkeresését, és azt, hogy a Szentlélek bizonyító ereje meggyőzze bűneiről, az igazság és az ítéletről. Így magát megfosztja attól, hogy Istenhez térjen, bűneit megbánja, és Jézus Krisztusban bűnbocsánatot nyerjen. Így nem menekülhet meg az eljövendő harag elől, részére a sátánnal együtt a kárhozat maradt örökségül. Természetesen, ha valaki ebből a hamiságból megtér életében, és fölismeri, hogy rossz úton járt, hogy ellen beszélt a Szentléleknek, és megtér, nyilvánvalóan ugye, akkor már kijött a Szentlélek káromlásának állapotából, azaz abból az állapotból, hogy önmaga utasítja el Isten segítségét, ha ezt elfogadja, természetesen üdvözül. Tehát nem jelenti azt, hogy valaki ellen beszél most a Szent Szellemnek, akkor örök életében már, és ebben a világban, vagy az eljövendőben is, kározatban marad. Akkor marad kározatban, ha benne marad ebben az állapotban. Nagyon nehéz ebből kijön egyébként, mert gondolj bele, azt utasítja el, aki meg tudná győzni őt. Ezért kározatos bűn. Tehát nagyon óvakodjon mindenki, aki Isten ellen beszél és a Szent Szellem ellen beszél, anélkül, hogy végig nem gondolta és meg nem vizsgálta a dolgokat. Mint ahogy ezek az emberek. Mert ezek az emberek nem gondolták végig, ami ellen beszéltek, hanem pusztán a gyűlölet, az ellenszegülés, a hinni nem akarás, a hatalomféltés, az irigység motiválta őket, hogy Jézusnak ellen beszéltek. Mert ha józanok gondolkodnak, láttátok, hogy Jézus bizonyítja, itt végigviszi ezt a bizonyítást, ők maguk is belátták volna, ez egy butaság. Ez senki nem hiszi el. Ők maguk sem. Végül pedig Jézus beszél a szívről és a gyümölcsökről, és annak a kapcsolatáról. Azt mondja Jézus, hogy na nézzétek meg emberek, akik itt hallgattok engem. A jó fának jó gyümölcse van. Gondoltok bele, mi történt ezzel az emberrel? Mi történt Kapernaumban? Mi történt Galilea más falvaiban és városaiban? Mi lett az én szolgálatom gyümölcse? Mi lesz veletek, mikor hallgatjátok az én beszédemet, mi történik a szívetekben? Milyen gyümölcse van annak, amit mondok, és milyen gyümölcse van annak, amit itt mondanak ezek az emberek? Tudjátok, ha esztek egy gyümölcsöt, és ez jó gyümölcs, az azért van, mert a fa is jó, nem? Mérgező gyümölcs rossz fáról való, az okoz halált, azt nem eszi meg a normális ember. Tehát Jézus ezt is bizonyításképpen mondja, gondolkodjatok el, az én szolgálatomnak mi a gyümölcse? Mi származik az én beszédemben, szolgálatomban? Az én hatalmam által mi történik? Ha jó gyümölcsei vannak, akkor jó fának is kell lennie, azaz a gyökereknek, az én személyemnek is jónak kell lennie, Istentől valónak kell lennem. Aztán a szívből szól a száj, ez a szív teljességéből beszél a száj. Azt mondja, amit kimondunk, az van a szívünkben. Amivel csordultig van a szívünk, az meglátszik a beszédünkben, tehát jellemző a beszédünkben, tükröződik a beszédünkben, ami a szívben van. Így van? Tehát beszélgetsz egy emberrel, és a témája mindig ugyanaz, látszik, hogy azzal van tele a szíve. Ha mindig kesereg, panaszkodik, akkor tele van a szíve keserűséggel. Nos, figyeljetek, ez az igazság nem azt jelenti, hogy igazság nem azt jelenti, hogy ha te hívő ember vagy, akkor soha nem szólhatsz rosszat. Tehát, hogyha ideges vagy, azt mondja, a bűnöket számoltatod, Uram, kimenekülhet meg akkor. Ugye mondja az Ószövetségben Isten igéje, ez igaz az Újban is. Tehát nem azt jelenti, hogyha te hívő emberként beszélsz butaságot, mert felindultál, esztelenül rosszul beszéltél, szólt helyzetben, jött valami ki a szívedből, és mikor kijött Végig gondolod, azt mondod, ó Isten, bocsáss meg, annyira fáj, hogy mondhatom ilyen butaságot. Bárcsak hallgattam volna, bárcsak elhallgattam volna a nyelvet, bárcsak lakat lett volna a számom. És akkor ugye a hívő ember minden lehetőséget megkeres arra, hogy rendbe tegye a dolgait, bocsánatot kérjen, elrendezze a dolgait. Így van? De ennek ellenére mutatja, hogy ez még benne van a szívünkben. Tehát változásra van szükségünk, az Úr Jézusnak munkája van még az életünkben, hogy formálja, hogy a szívünkben ezek a rejtett, mélyen lévő dolgok is kitisztuljanak. Így van? A mi részünkről ezt jelenti, akik már ismerik az Urat. Igen. Aztán minden kimondott szóért számot kell adnunk az élő Isten előtt. Tehát Jézus figyelmezteti a farizeusokat is, hogy figyeljetek a beszédetekre, mert amiket most kimondotok, az alapján azzal számot kell adnunk az élő Isten előtt. Mikor megállunk Isten előtt, akkor a beszédünkért számot adunk. Figyelmeztet tehát minket is itt az Úr Jézus, hogy térjünk meg a hiábaló és gonosz beszédekből. Így van? Tudjátok, hogy az embernek a nyelve tér meg legutoljára, ennél később csak a pénztárcája szokták mondani. És aki a veszélyben nem vétkezik, tökéletes ember, tehát meghalt és a mennyben van. Tehát éppen ezért ugye mindannyiunk életében, a beszéd kérdésében jócskán van változtatni való, de ez nem adhatok ott arra, hogy napi rendre térjünk a rossz beszédeink felett. Igaz? Van arra ad okot és lehetőséget, hogy kérjük az Urat. És figyeljünk az Úrra, hogy változzon, ami beszélünk. Ugyanis azt mondja itt az Úr Jézus beszédével kapcsolatban Pál, az 1 Timóteus 5.24-ben, néme ember bűne nyilvánvalók, és előtte mennek az ítéletre, másokat viszont követnek. Ugye a hívő ember az, aki előre küldi a bűneit, Jézus vére alá helyezi, mert megvallja. Ha nem tér meg valaki a bűneiből, azt meg követi, tehát vádolni fogja majd Isten színe előtt a vétek, amiből nem tért meg. Utolsó gondolatképpen pedig engedjünk a Szent Szellemnek, és működjünk együtt vele. Ő a pártfogó, aki végig vezet az úton egészen hazáig, a mennyországig. Amen. Működjünk együtt Isten szellemével. Tehát ne azon gondolkodjunk, hogy Szent Szellem káromló vagyok, vagy nem vagyok káromló, ne ezen dekázzunk, hanem inkább vegyük a bátorítást arra, hogy ő a paraklétosz, a pártfogó, ismeri az utat hazáig. Úgy tudjátok, úgy is lehet mondani, hogy ő a révkalóz. A révkalózok azok, akik zátonyos vizeken ismerik a jó ösvényeket, és vezetik a kormányos, hogy mikor jobbra, mikor balra, hogy ne fusson zátonyra a hajó. Már pedig mi eléggé zátonyos vizeken evezünk. Elég zátonyos vizeken hajózunk. Nagyon nagy szükségünk van a Szent Szellem vezetésére. Amen. Hogy együtt működjünk a Szent Szellemmel. Ő a paraklétosz, pártfogó, ismeri az utat. El fog vezetni téged A-ból B-be, B-ből C-be, C-ből a mennybe. Vagy D-be, D-ből a mennybe. Vagy E-be, és E-ből a mennybe. Nem tudom. De a vége az biztos. A cél az Isten királyság, az Isten országának valóságos, látható megélése, megtapasztalása. Most hitáltal látod Isten országát, reménységgel tekintesz az élő Istenre, ahogy ezt kezdtük, ezt a mai Isten tiszteletet is. De a Szent Szellem az, aki azt mondja, hogy szívünkbe áradt Istennek szeretete a nekünk aratott Szent Szellem által. Amen. Működjünk együtt a Szent Szellemmel. Ne engedjük, hogy a mindennapi életnek a zsongása, zaja, elnyomják a Szent Szellem hangját. Elnyomják bennünk azt, hogy együttműködjünk a Szent Szellemmel. Jó volt, amit hallottunk az Isten tisztelet elején is, hogy Uram, azt szeretnénk, hogy együttműködjünk veled. Én is egyből kapcsoltam. Uram, itt van a jegyzetem, meg minden PowerPoint, minden leteszem, az a legjobb helyen nálad van. Uram, mit akarsz? Hogy akarod? Mit akarod? Milyen izgalmas, igaz? A Szent Szellem együttműködni. Szoktuk mondani, ember tervez, Isten végez. Ugye? Vagy magyar közmondás. Nem véletlen, hogy ez a magyar közmondás született, mert nem mindig oda jutunk, ahol mi terveztük. A legjobb dolog az, ha Isten szellemére figyelünk és hagyatkozunk, és együtt működünk a Szent Szellemmel, a pártfogóval, a vigasztalóval, az erőtadóval, a reménység szellemével, aki tanúságot tesz a mi szellemünkkel együtt, akik már hiszünk Krisztusban, és életünket neki adtuk, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hozzátartozunk. Ez a kulcs a reménységnek, a Szent Szellemmel együtt működni. Így van. A Szent Szellem az erő, a szeretet, a józanság szelleme. Nem csak pünköskor, most márciusban is. Igaz? Március 20-án is. A Szent Szellem az erőt adó, a vigasztaló, a pártfogó, a józanságnak, a szeretetnek szelleme. Így van? Szükségünk van Isten szellemére. Szükségünk van, hogy Isten szellemével együtt működjünk. Jellemző legyen az életünkre, hogy figyelünk rá, keressük, halljuk a szelíd szavát, és együtt mozdulunk vele. Ez az izgalmas és hosszú távú keresztény életnek a kulcsa. Amen. Ne azon gondolkodjunk, hogy kerüljük el a Szent Szellem káromlás dolgát, hanem inkább arra koncentráljunk, hogyan tudunk együtt működni a Szent Szellemmel. Ez egy sokkal reménytelibb dolog, nem? Isten áldja meg bennünket abban, hogy együtt működjünk a Szent Szellemmel, figyeljünk oda rá, mert ő a pártfogó, aki tudja az utat a mennybe. És erre nekünk szükségünk, hogy vezessen is bennünket. Amen.